Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből, az első fejezetből, a 15. verstől a 23. versig olvasom Istenünk igéjét, foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát az Efézusiakhoz írott levélből, az első fejezetből, a 15. verstől a 23. versig olvasom Istenünk igéjét. Én tehát miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban, és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Kedves testvérek, gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy amikor elhívtál magadhoz bennünket, és amikor ennek ma is engedtünk ennek a vonzásnak, és eljöttünk a te házadba, akkor a te erőd, a te hatalmad nyilvánult meg rajtunk, mert mérhetetlenül nagy a te hatalmad a hívőkön, és köszönjük, hogy munkálkodsz a mi életünkben, és úgy nézhetünk önmagunkra, mint arra a munkára, amit te végzel bennünk, és nem úgy kell néznünk önmagunkra, mint hogy mi vagyunk azok, akik majd elvégezzük azt, amit csak te végezhetsz el a mi szívünkben. Így add meg nekünk most, hogy tudjunk rácsodálkozni a te dicsőségedre és hatalmadra, és tudjuk venni a bölcsességet, hogy megvilágosodjanak lelki szemeink, és láthassuk azt, hogy te mit cselekszel bennünk, és mi az, amiben nekünk engednünk kell ezt, hogy fel kell ismernünk, és mi az, amit nekünk kell megtennünk ahhoz, hogy a te hatalmad kiteljesedjen az életünkön, hogy valóban boldog emberekként tudjunk keresztényként járni, és add meg, hogy valóban szabadok legyünk a te dicsőítésedre, és tudjunk felülemelkedni a mindennapi gondok felett, mindennapi kísértéseink felett, erőtlenségeink felett, és tudjunk győzedelmeskedni és örülni a te jelenlétedben. Így kérjük, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet, hogy veled találkozzunk, és te erősítsd meg egyenként a mi lelkünket, szívünket. Amen. Istenünk igéjét olvasom Péter apostol első leveléből, az 5. fejezetből, a 6. verstől a 11. versig foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Péter apostol első levele 5. fejezetből, a 6. verstől a 11. versig. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, bőjt időszakában vagyunk, amikor is úgymond készülünk a húsvét ünnepére, amikor megünnepeljük azt, hogy Krisztus értünk áldozta önmagát, és elvégezte a megváltás csodálatos ajándékát. Nekünk pedig lényegében ebben az áldásban van részünk, illetve abban, hogy mi, miközben hitáltal közeledünk az Isten felé, egyre inkább meg kell értenünk, hogy hogyan működik az Isten országa, hogyan kell nekünk betöltekeznünk az Isten erejével, hatalmával, és hogyan kell mindennapok szintjén élnünk a Krisztus által elhozott megváltásból. Mert hogyha nem ezt kutatjuk, és nem ezt formáljuk ki a mi életünkben, hanem bármiféle más megközelítésben vagyunk, talán éppen abban, hogy mi ugyan tudjuk ezt, de emberi módon próbáljuk mégis megvalósítani az életünkben, amit Isten, isteni módon kíván végrehajtani az életünkben, akkor egy csapdába kerülünk. Mert azt hisszük, hogy a mi feladatunk, saját üdvösségünk munkálása, és nem vesszük észre, hogy a kegyelmet, az üdvösséget Isten munkálja bennünk. Igaz, hogy feladatunk az, hogy mi vele együtt munkálkodjunk, de végig ő cselekszik velünk, és amikor mi odaadjuk akaratunkat, tetteinket, érzelmeinket és egész lelki világunkat az Istennek, akkor lényegében odaadjuk ezeket a területeket, hogy ő munkálkodjon ezekben a területekben, és az ő ereje és hatalma nyilvánvalóvá váljon bennünk a gondolatainkban, az érzéseinkben és a cselekedeteinkben. Tehát így most bőjt idején néhány területet vagy néhány kérdést járnék körbe ezzel kapcsolatban. Amire az időt és az energiát oda szánjuk, az meghatározza az életünket. Gondolom, ebben nem sokan vitatkoznának velem, mert hogyha valaki végignézi az életét, hogy mire szánja az idejét és az energiáját, és megnézi azokat a dolgokat, amik az idejét és az energiáját kérik, akkor mindjárt rájön arra, hogy igen, ez határozza meg az én életemet. A mindennapi teendők, idő és energia. A munkahelyem, ahova el kell mennem, ahol helyt kell állnom. A családom, ahol különböző feladataim vannak, ott is helyt kell állnom. Idő és energia. És mindez valahonnan belőlünk származik, mindenhol nekünk kell ezt az időt és energiát jól felhasználnunk, és pont talán így tavasz idején érezhetjük azt, hogy elfogyott az energia. Elfogyott az energia, és talán még azt is ki tudjuk mondani, hogy elfogyott az időnk is. Nincs időm rá. Sokszor és sokféleképpen fogalmazzuk ezt meg, lehet, hogy csak az, hogy nincs időm, vagy éppen az, hogy nincs energiám. És aztán rájövök arra, hogy ez a kettő sokszor együtt jár, se időm nincs, se energiám nincs, hogy az életem dolgait olyan szinten tudjam megvalósítani, hogy jusson még másra is időm. Ez az egyik legnagyobb csapda az életben, hogy úgy be lehet rendezni lényegében a hétköznapokat, hogy az Istennel eltöltött idő és energia az rendkívül kevés. Tehát, hogyha azt a gondolatot vesszük, hogy Isten hatalma és ereje munkálkodni akar bennünk, ami idő és energia, viszont mi nem töltünk vele se időt, se energiát, és nem szánunk rá, akkor egyszerűen nem megvalósítható az Istennel való élő kapcsolat a gyakorlatban, hanem pusztán kívülről szemléljük lényegében az Istennel való találkozásnak a lehetőségét, és nem tudunk vele élni. Tehát az Isten országában is van egy törvényszerűség, mint ahogy itt a földi világban, időt és energiát kell lényegében rászánni, hogy Istennel legyünk. Mert ugyanúgy, mint ahogy a földi világban, bármi, ami megvalósul, az időt és energiát igényel, ugyanúgy a lelki világban is időre és energiára van szükségünk. És nem lehet megspórolnunk ezt. Ugye mi sokszor úgy gondoljuk, hogy majd elmondjuk Istennek, hogy mit szeretnénk, és Isten majd megcselekszi azt. Ez így is van, mert Isten ígéri azt, hogy megadja az ő áldását, hogy segíteni fog nekünk. Csak elfeledkezünk arról, hogy mindaz, hogy Isten segíteni tudjon nekünk, és meg tudjon bennünket áldani, ahhoz időre és energiára van szükség, amit Isten természetesen rendelkezésünkre bocsát, de ezeket be kell fogadnunk. Az életünk részévé kell, hogy váljon. Tehát vannak Isten előtt elkészített ajándékok a mi számunkra, és egyszerűen azzal a példával élek, ha nincsen időm oda menni az ajándékhoz, sőt az ajándékozóhoz, és nem szánok arra időt, hogy elvegyem ezt az ajándékot, vagy kivontsam ezt az ajándékot, megnézzem, és örüljek neki, és az életemben alkalmazzam azt, akkor mondhatom én azt, hogy inkább küld ki postán, Istenem, mert igazából nekem nincs erre időm, csak ez nem fog megérkezni. Nem fog megérkezni ez a csomag. Nem fog megérkezni, mert Isten a vele való közösségben, a vele való egységben és a Krisztussal való élő kapcsolatban nyilvánítja ki azokat az ajándékokat, amelyekről ő beszél, nem pedig egy mennyei csomagküldő szolgálatba csatlakozunk be, ahol úgymond egy kívánság listával, vagy önmagunk távoltartásával mi mégiscsak részesedhetünk az Isten általi ajándékokban. Mert megkísért bennünket az, hogy olyan rohanó a világunk, és úgy gondoljuk, hogy az isteni világ is eléggé rohanó, és Isten lényegében tudja azt, hogy nekünk úgy sincs rá időnk, és ezért majd Isten valahogy ezt megoldja. Hogy anélkül, hogy mi benne lennénk a vele való élő kapcsolatban, majd ő mégiscsak megvalósítja bennünk, amit ő eltervezett. Vannak dolgok, amelyeket Isten akkor is megad nekünk, úgymond, vagy kiárasztja ránk, hogyha nekünk még nincs is időnk és energiánk vele lenni. De az, hogy a Krisztusban való életünk az valóban megvan, és van-e közösségünk az Istennel, és tényleg vele járunk-e, ezt nem lehet megspórolni. Nem lehet azt mondani, hogy nincs erre időm és energiám, mert akkor nem lesz. Nem lesz. Istennek mindig van ideje és energiája arra, hogy velünk legyen. Ez az örömhír. Bármennyit is 5 vagy 10 percet vagy 15 percet tudok reggel az Istennel lenni, még mindig sokkal többet ér, mint hogyha semmit. Sőt, a napnak bármelyik szakaszában, hogyha meg tudom azt szenteni, és időt és energiát tudok szánni az Istenre, és vele vagyok, mindaz áldássá válik a számomra, sőt, megtanulhatom azt, hogy miközben más dolgokat végzek, hétköznapi feladataimat, akkor is az Istennel való közösségemben tudok mozogni, és végezni azokat a feladataimat, és nem kell, hogy kimozduljak teljesen ebből az állapotból, hanem azt mondom, hogy velem van az Isten. És ezekben a dolgaimban is vele vagyok. Na de ezt csak úgy tudom megtanulni, ha egyszer fölveszem ezt a fonalat, és alkalmazom az életemben, és úgy tudok csak majd a mindennapok világában is úgy járni, hogy velem van az Isten, hogyha megtanultam ezt, hogy mit is jelent, vagyis kiábrázolódik bennem, és nem csak tudom az értelmemmel, hanem az egész lényemmel úgymond bele is helyezkedem, és a vele való közösségben, időben, a vele való időben és energiában mozdul az életem. Ugye ezért mondhatja a hívő ember, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Mert ő benne van, és megtapasztalta ezt az igazságot. Tehát mindaz, ami eltávolít bennünket, mert hívő emberekről beszélek, vagy Isten keresőkről, az Istentől, igazi önmagunktól távolít el. Igazi önmagamtól távolít el, mert az az önmagam, aki a Krisztusban van, és a megváltás által nekem adatik, azt én azzal nem vagyok közösségben, és nem ismerem meg naponként. Tehát ezért mondja a Szentes, hogy járjatok a lélekben, az új emberben, öltözzétek fel az új embert, akik ti vagytok, csak az Úrban, és minden nap öltözzétek fel az Istentől elkészített ajándékokat, a vele való közösségben legyetek és dicsőítsétek az Istent, hogy megtapasztalhassátok az ő hatalmát és erejét. Ezért van oly sok erőtlenség az életünkben, ezért van oly sok aggódás és félelem az életünkben, mert amire egyébként az időnket és energiánkat szánjuk, saját magunk körül való forgolódásunkba, aggódásunkba, félelmeinkben, érzéseinkre, feladatainkra és bármi mindenre, hogyha abban nem nyilvánul meg az Istennel való egybekötöttség békessége, akkor egyszerűen felőrlődünk. Felőrlődünk. Két malomkő között ott van az életünk, és egyszerűen szép lassan fel fog őrölni bennünket. Tehát, aki az időnk és energiánk felett uralkodik és rendelkezik, az mindent befolyásol az életünkben. Így a dolgaink is befolyásolva tartják a mi életünket. Tehát, ha oda helyezem az Istent a középpontba, ahol az energiámnak és az időmnek a középpontja van, és én megszentelem ezt, és oda helyezem az Isten kezébe, és azt mondom, Uram, Te vagy a középpontban, Te vagy a legfontosabb, akire az időmet odaszánom, és az energiámat is, amit ezt mondja, hogy ezt szentes, szeressétek az Urat, teljes szívetekből, teljes lelketekből, teljes erőtökből. Ez azt jelenti, ez a teljesség, hogy ott van az időnk és energiánk középpontjában az Isten, őre fókuszálunk, akkor lényegében csak ő előtte hajtunk fejet. Csak őt imádjuk. Ez az imádat. Azt imádod, akinek az erődet és az idődet odaadod. Azt imádod, mert annak szolgálsz. Hogyha az Istennek adom az időmet és az erőmet minden napi feladataimban, nem a feladataimnak fogok szolgálni, nem a körülményeimnek leszek kiszolgáltatva, nem az emberek kénye kedvének vagyok kiszolgáltatva, hogyha emberekkel foglalkozom, hanem igazából Isten előtt szolgálok, és neki adom a dicsőséget, az erőmet és az időmet. És itt jön az a probléma, hogy sokszor rengeteg energiát kíván az életünkből, ugye az élet, és nincsen energia pótlás, mert sok az, ami kimegy, és kevés az, ami visszajön. És a keresztény ember számára lényegében, amikor Krisztusban van és felismeri ezt a hatalmas ajándékot, akkor rájön arra, hogy miért is következik be az ő számára is ugyanez a csapda, hogy igazából egy energiaválságba jut, vagy juthat a keresztény ember. Azért jut ilyen energiaválságba, mert ugyan hisz Istenben, mert ugyan akarja is teljesíteni az ő akaratát, de mégis az élete ideje és energia középpontjában nem az Isten áll, és a vele való feloldódás és egységbejutás, hanem aggódik, fél, szorongva, próbálja teljesíteni feladatait, és minden erejét összeszedve próbálja megcsinálni azt, amit lehet, és amire feladata van. Csak itt jön az, hogy az Isten hatalma és ereje nélkül. Furcsa módon. Erre hívja föl tehát a Szentírás a mi figyelmünket, hogy alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Vagyis ez az alázat azt jelenti, hogy úgymond engedem azt, hogy ő legyen az életem középpontjában, ez a helyes alázat, hogy úgy alázom meg magamat Isten hatalmas keze alatt, hogy az ő keze alatt van az én életem, az ő hatalmas keze fogja áldani, irányítani az én életem dolgait, és én ezt átadom. Átadom önmagamat az Istennek. Tehát Ha mi elég elfoglalt emberek vagyunk és frusztráltak vagyunk, akkor már minden kész arra, hogy Isten hatalmas keze alá tegyük oda magunkat, mert pontosan kész már minden arra, hogy vele kezdjünk egy újat. Mert egyébként, ahogy is eljutunk a holdpontra, és nem fogjuk tovább vinni, ezt így tovább, és úgysem tudjuk ezt kellőképpen kiábrázolni, mert ott van az idő és energia hiányának a spirálja, amely be fog bennünket szippantani. És ezért van sokfajta lelki szenvedés, sokfajta lelki nyomorúság, és talán ezért van az, hogy az emberek fölkiáltanak, hogy Istenem segíts, de miért nem segítesz? Mert segíteni akar Isten, csak ahhoz a kellő helyzetbe kell hoznunk magunkat. Nem lehet úgy a pohárba vizet önteni, hogy szájával lefelé van a pohár. Meg kell fordítani azt, és azonnal önthető bele a víz. Ennyit jelent az, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt, az életünk poharát felfelé fordítom, és azt mondom, töltsd meg! Töltsd meg, és töltsd föl engem! Mindazzal, amit ígértél a számomra, és én elfogadom, befogadom, és belőle élek. Tehát így vágyakozik Isten arra, hogy rátámaszkodjunk, bízzunk benne, több időt töltsünk vele, és őt megillető helyen szenteljük meg őt a mi szívünkben. Tehát Isten elkészíti a vele való találkozás pillanatait, és azt lehet tudnunk Istenről, hogy meg nem érdemelt jó indulattal viszonyul hozzánk. Ezt a meg nem érdemeltet nem úgy kell értenünk, hogy mi igazából nem érdemelt, tehát nem úgy, hogy mi nem vagyunk méltók rá, mert Isten úgy szeret bennünket, mint akik mindig rosszat teszünk, és ezért bűntudatot kellene éreznünk, hanem pont úgy kell ezt értenünk, hogy Isten az ő szeretetét és jó indulatát minden körülmények között kész nekünk megadni. Nem azért, hogy nekünk bűntudatunk legyen, hogy ezt úgysem érdemeljük meg, hanem mert ez a tökéletes szeretetnek a kiábrázolása Isten részéről. Tehát az energiaforrás egy másik nagy pontja az, hogy nekünk olyan Istenünk van Jézus Krisztus szerint, aki szeret bennünket. Ez egy hatalmas kijelentés. Sokszor hallottuk, talán már el is megy a fülünk mellett, de gondoljuk azt el, és helyezkedjünk bele, hogy van valaki, aki tökéletes szeretettel viszonyul hozzánk, és igazából ezzel a szeretettel egész életünkben körbevesz bennünket, és ezt a szeretetet mi tapasztalhatjuk minden nap. Hány és hány embernek az egyik legnagyobb problémája az, hogy nincs szeretve. Az életében, a családjában, az emberi kapcsolataiban, a munkahelyén nincs szeretet légkörben. Nem mozog szeretet légkörben, vagy kevés az a szeretet, amit ad, vagy amit kap. Vagy éppen nem tudja ezt magához venni. Tehát Isten a legnagyobb erőt adja meg, amire szüksége van az embernek, mert szeretet nélkül lényegében meghalunk, mert lehet, hogy vegetálunk, és lelkileg azért összetartjuk magunkat, de végső soron, hogyha nem kapjuk meg a kellő szeretetet, bizalmat és gondoskodást, és az ember pont olyan lény, már születésétől kezdve, ha nem kapja meg a szeretetet, gondoskodást és bizalmat, ugye a gyermekeinkre gondolunk, egyszerűen lehetetlen dolog, hogy az ember fejlődjön. Az Isten országában is lehetetlen dolog, hogy valaki, aki hisz Istenben, nem érzi és nem tapasztalja az Isten szeretetét és gondoskodását, nem tapasztalja Istentől az ő bizalmát és segítségét. Lehetetlen dolog, hogy fejlődjünk és egyetlen egy lépést is tegyünk a hit útján, ha nem ez van a középpontunkban. Ha ezt nem tapasztaljuk és nem válik életünké. Mert akkor úgy, mint egy gyermek, ahogy fejlődött és segítettük őt, és bíztattuk őt, és segítettünk neki, és ő ezt érezte valósággal, és velünk kialakult a kapcsolata, úgy tudott fejlődni és jobb emberré válni, önbizalma lett, és tudott jól cselekedni, és meg tudta tanulni, mit jelentenek az emberi kapcsolatai, mert volt egy kapcsolat, amiből megtanulta a velünk való kapcsolatban, hogyha mi vagyunk a szülők, vagy éppen gyermekek, és mondjuk a szüleinkkel való kapcsolatot is, ha nézzük, Ugyanígy a középpontban a hívő életnek Istennel való kapcsolatunk áll. És nem az a kérdés, ugye így is feltetjük, hogy te hiszel-e Istenben, mert mondhatjuk, hogy igen, én hiszek. Vagy hogy hiszed-e, hogy van Isten, igen, hiszem, de hát nem vagyok benne biztos, vagy sokfajta válasz van. De van-e kapcsolatod az Istennel? Ez a lényegi kérdés. Mert bármit is hiszünk, vagy gondolunk az Istenről, de a legvégső valóság, ami meghatározza az életünket, hogy vagyunk-e kapcsolatban az Istennel, vagy pedig nincsen semmiféle kapcsolatunk. És most akkor visszatérnék arra, hogy miért is fontos ez, mert ha nincs kapcsolatom, nincs mire épüljön a belső megtapasztalásom, nincs miből kinőjön a bizalmam, nincs a cselekvésemnek egy ilyen belső viszonyítása, mint amikor most azt mondom, megdicsérnek engem, vagy bíztatnak, és bátor, és tudom, hogy ez jó, és a másik oldalon, amikor vezet engem Isten, és azt mondja, hogy ezt ne így, akkor pedig a helyre igazítása nem történik meg az életemnek. Mert olyan értelemben nem váltunk még tökéletessé, hogy már mindent tudnánk, viszont törekszünk az Isten bölcsességének a megismerésére, és ezért törekszünk. Vagyis, mondjuk a kereszténységünknek, a kereszténységünket egy hatalmas ünnephez kellene most már hasonlítanunk, hogy igazából, amikor együtt vagyunk egy Isten tiszteleten, vagy közösségben vagyunk, akkor mi ezt az isteni szeretetkört ismerjük meg, abba lépünk be, és megismerjük önmagunkat, rácsodálkozunk saját magunkra és a másik emberre, és elkezdjük bíztatni egymást, hogy igen, ezt munkálja az Isten benned, vagy éppen bennem, mert elmondjuk a személyes tapasztalatainkat, és megosztjuk egymással az Isten jelenlétet. Hol van tehát akkor jelen az Isten? Bennünk. Ha bennünk nincsen az Isten a gyülekezetben, attól még jelen lehet Isten, mert itt van közöttünk, de hathatós formában bennünk és általunk hat. Tehát amikor azt kérjük, hogy Istenem segíts, mit kérek ezzel? Csak lehet, hogy nem gondolom végig azt, hogy bennem az Isten jelen legyen, és rajtam keresztül tudjon munkálkodni. Most itt jön például ez a tévedés, mikor én azt hiszem, hogy megkérem, hogy Isten segítsen, akkor én azt hiszem, hogy majd kívülről fog jönni az isteni segítség, és Isten, mint valami nagy segítő, kívülről nekem segítséget ad. Ilyen is lehet, hogy külső körülményekben az Isten segít. De lelki dolgainkat illetően, életünket illetően, és boldogságunkat, és üdvösségünket illetően az Isten rajtunk keresztül és bennünk munkálkodva segít. Tehát azért fontos ezt látnunk, hogy egyrészt egyfajta hamis képet üzzük el, hogy lehetetlen dolog megtapasztalni az Isten jelenlétét. Lehetetlen dolog, mert az csak kiváltságos embereknek a feladata, vagy része, vagy csak a lelkipásztor tapasztalhatja meg, mert ő olyan sokat beszél erről, vagy tud erről beszélni, de mi egyszerű emberek nem lehetünk Istennel úgy közösségben, hogy átéljük azt. És szükségünk van arra, hogy valaki mindig elmondja, hogy milyen az Istennel levő közösség. Ez egy hibás dolog. Ez egy téves elgondolás, amit nem szabad sem az ige hirdetőnek megerősíteni, sem az ige hallgatónak ebbe belehelyezkednie. Hanem azért történik az ige hirdetés, hogy mindenki Istennel való kapcsolatra felszabaduljon, és meglássa azt, hogy ő az az ember, akivel ez megtörténhet, és nem annyira bonyolult, hogy ez ne történjen meg egyen-egyenként velünk. Tehát ezért mondja Isten igéje, hogy legyetek józanok, vagyis ismerjétek meg, hogy kicsoda az az Isten, aki elhívott titeket, és a bennetek munkálkodó erő szerint munkálkodik bennetek a Krisztusban, ha ti valóban a Krisztusban vagytok, ha nem vagytok a Krisztusban, akkor pedig egyszerű a megoldás, legyetek benne, és Krisztust hívjátok be az életetekbe. Ilyen egyszerű. Azt mondja Szentes, ha aki behívja a fiút az életébe a Krisztust, akkor a Krisztus hatalmánál fogva az ő jelenlétét elkezdi mindnyájunk életében, és ha valóban odaadjuk önmagunkat, megalázzuk magunkat, és a pohár felfelé van, Jön a víz, az élő víz abba, és betöltekezik a mi életünk isteni jelenléttel. Most ezután ugye van a következő gondolat, hogy vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el. Ez a másik probléma, hogy miközben mi sok mindennel le vagyunk terhelve, és közben próbáljuk megtalálni az utat az Istenhez, és tusakodunk, közben ugye a Szentírás gondolkozás módja szerint van valaki, aki láthatatlan módon, de mégis valóságos módon egy olyan természettel van megáldva, vagy olyan természetet bír, amely pontosan az ellenkezője annak, amit Isten képvisel ebben a világban, vagyis gonoszságot jelenít meg, szeretetlenséget, és mindazt az erőt, ami összezavarja az Istennel való harmonikus közösséget, és szerte jár keresve, hogy kit nyeljen el. Vagyis van az idő és energia tengelyben egy olyan spirál, ami lényegében együtt hat, és ahol az Isten kegyelme elkezd munkálkodni, ott elindul a negativitás is, és próbálja kirepíteni azokat, akik az isteni középpont felé haladnak, és kiragadni őket ebből a középpontból, hogy ne ismerjék föl, és saját maguk számára ne vegyék igénybe az isteni szabadítást. Mint ahogy az orosznál meglesi az ő prédáját, és az nem veszi észre, vagy nincsen tudatában, hanem körbejár körülötte, és az alkalmas pillanatban, amikor a leggyöngébb, akkor elkapja, vagy elszakítja ugye az adott közösségből, és megragadja őt, ehhez hasonlítja Péter apostol a kísértőnek a jelenlétét, ahogy szerte jár, keresve nézi azokat, akik elgyengülnek, mert általában az oroszlán, mint ragadozó állat, lényegében azt az állatot kapja el, amelyik valahol elgyengül, vagy valahogy elszakad a maga közösségétől. És így van az, hogyha mi gyengék vagyunk az Istenben, akkor mi, lehet, hogy nem is tudjuk, és úgy gondoljuk, hát van egy kis gyengeség. Mostanában nem annyira fordítottam sok erőt, úgy lelkileg is nem vagyok annyira fönt, és sok minden van bennem, és úgy gondolom, hogy semmi baj nem történhet. Most nem is kell állandóan rettegnünk, de tudnunk kell azt, hogyha húzamosabb ideig lényegében megtűrjük önmagunkban ezt a fajta állapotot, és nem az Istennel való közösségben erősödve növekedünk, akkor következmények vannak, mégpedig az, hogy elragadhat bennünket ugye a negativitás, és beleesünk pontosan például a hitetlenség csapdájába, például a megkeseredésbe, például abba, hogy valami harag jön föl a mi szívünkben, Istennel szembeni bizalmatlanságba, Isten úgyse fogsz rajtam segíteni, mert eddig sem segítettél. Rajtam van a kísértőnek, az oroszlánnak a karma. Hát ő akarja azt, hogy te azt hidd, hogy Isten már nem segít rajtad. Ő akarja azt elhitetni veled, hogy igazából már nincs kiút, és ezért mondja Péter, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban, vagyis lesznek szenvedések, vértezzétek föl magatokat, lesznek megpróbáltatások, de ne esetek kétségbe, mert Isten az, aki bennetek munkálkodik, és sokkal nagyobb annál a kísértésnél, ami pedig körülöttünk munkálkodik. Körülöttünk munkálkodik, és körbe akar bennünket venni, és el akar bennünket szigetelni az Istennel való élő kapcsolatban. Tehát, ki hívott el akkor bennünket a vele való közösségbe? A minden kegyelem Istene. A minden kegyelmet úgy kell érteni egyrészt, hogy ez olyan hatalmas erő, amivel Krisztus megváltott bennünket, hogy ez mindenre elég. Mindenre. Minden életkörülményben elég, mindenre elég nekem a Krisztus ereje, akiben hiszek, ez életre vonatkozó dolgokban, sőt, még arra is elég, hogy a halálon át is megtartson engem, és az Isten országába eljussak. Mindenre elég az Isten kegyelme, minden bűnömet megbocsátotta, és Isten nem éri meglepetés, amikor engem elhívott, vagy amikor elhívja a gyülekezeti tagot, vagy bárkit, aki itt van, Isten tudja, hogy kit hívott el. Isten nem fog megdöbben, hogy jaj, hát te vagy az. Vagy ezt tetted, vagy ezt gondoltad. Hát csalódtam benned, mert így élsz. Isten tudja, hogy kit hív el. De a minden kegyelem Istene azt jelenti, hogy ő mindent végig gondolt már előre, és mindent elkészített a mi számunkra, és amikor belekerülünk egy különleges helyzetbe, vagy éppen nem különleges helyzetbe, csak mindennapi helyzetekbe, tudnunk kell azt, hogy az Isten gondolatában ezek a dolgok már benne vannak, és nem szabad engednünk magunkat kiesni ebből a hitből, hanem maradjunk meg az Istennel való élő közösségben, és ezt szeretném aláhúzni. Van hited, nagyon jó. Van sok minden, amit tudsz Istenről. De van-e kapcsolatod vele? Kell, hogy legyen. Mert ha nincs, semmit nem ér. Nem jöhet az erő. A minden kegyelem Istene nincs a középpontban, akkor, most azt mondom, a láthatatlan, de valóságos ellenség számára totális célpont vagyok. Sőt, azokat szereti a legjobban, akik ismerik már Istent, mert azokat szereti a legjobban gyötörni, mert bebizonyíthatja az ő számukat, hogy látod, hát ismered Istent, de még nem, miért nem elég ez neked? Hát nem segít, ugye nincs olyan erőd, és már megint itt tartasz, hát nézd meg, megint ugyanott tartasz, hát már mióta hívő vagy, és ugyanitt tartasz. És elkezdi a szisztematikus munkáját, hogy lerombolja azt, amit Isten akar építeni bennük. Most ez annyira nem mese, hogy az Isten igéje erre mindig figyelmeztet bennünket. Isten nem figyelmeztetne olyanra, ami nem létezik, mint erő és hatás. Hanem azért figyelmeztet rá, hogy ismerjük fel, és vonjuk ki magunkat ebből. Vagy tudjuk azt mondani, hogy más frekvenciára állítom az én gondolkodásomat. Ez egy valami zavaros gondolat. Isten nem erről beszél. Sokszor van az, hogy megtörjük magunkban azokat a gondolatformákat, és gondolkodási módokat, vagy érzelmeket, amelyek máshonnan érkeznek. Nem Istentől. Az Istennel való közösségben lényegében ráhangolódunk az Istentől érkező információra, és aki az információ, és aki adja az információt, azért a hatalom. Majd valakinek mindig azt mondogatom, minden nap, hogy te nem vagy semmire semmi jó. Te nem vagy képes ezt megtenni. Te igazából féljél és aggódjál a te életedért, és ezt mondogatom neki minden nap, enyém a hatalom. Mert ő fél, aggódik, és nem hiszi el, hogy neki menni fog. Isten viszont azt mondja, hogy menni fog az élet, és én veletek vagyok, és megsegítelek benneteket. Higgyetek bennem, és töltekezzetek be erővel. Hatalommal, amit Krisztusban az Isten elkészített a mi számunkra. Tehát akkor igazából egyetlen egy megoldás van, hogy nem jöttünk arra rá, hogy ezt nekünk így kell tennünk. És nem alkalmaztuk. Abban a pillanatban, amikor én megállok és alkalmazom az Isten erejét saját magam életében, lehetetlen dolog, hogy az Isten ereje ne végezze el a szívemben, a lelkemben mindazt, amire Isten küldi. Ezért kerülünk talán sokszor lehetetlen helyzetbe, mert ugyan Istennel vagyunk, de mégsem vagyunk vele, ugyan imádjuk őt, de mégsem imádjuk őt, ugyan tudjuk, hogy mit kellene tennünk, de mégsem tesszük, és ugye bekerülünk egyfajta meghasonlottságba. És ezt a meghasonlottságot hivatott Isten igéje legegyszerűbben felfedni előttünk, és azt mondani, hogy egy baj van, ne ijedj meg, de Isten tud ezen a bajon segíteni. Mert ebből a bajból fakad minden baj, és ebből a forrásból fakadnak a kísértések, és azoknak az ereje, vagy éppen az erőveszteségünk, vagy az, hogy örömtelenné kezd válni az Istennel való kapcsolatunk, vagy valami bonyolultá kezd válni, és azt hiszük, hogy jaj, most mit is kellene tenni? Most inkább imádkozzak, vagy igét olvassak, vagy most mondjam-e, vagy nem mondjam. Jó-e az, amit én gondolok? Vagy amit én gondolok, azt Isten így akarja? Sok ilyen kérdés van, ugye? De amikor az Istennel való közösségünk egyfajta természetességre jut, és például sokszor van az, hogy én akarom elgondolni, hogy mit akar Isten. Isten pedig azt mondja, hogy menj, és veled leszek. A kettő között mi a különbség? Én már mindent végig akarok gondolni, hogy majd hogy lesz, Uram, ameddig nem mondod meg, addig nem indulok el. Isten meg azt mondja, hogy én veled vagyok, és veled leszek, és menj. Ugye? Különbség van a kettő között, de ez a hit. Hogy Isten azt mondja, veled vagyok, és menj, veled leszek, és megszabadítalak. De nem mondd el előre Isten nekünk mindent, ez minket zavar. És megállunk az Istennel való bizalomban és követésben, mert mi arra várunk, hogy mondd már, Uram, hogy akkor ez hogy lesz. De nem mondja el. De közben menni kell. És majd menet közben megtudjuk, és menet közben megtapasztaljuk az Isten szabadítását, és világosságra jutunk, de ez az ő vele való közösségben fog megvalósulni. Ha megállunk így a közösségben, akkor nincs fejlődésünk. És így teljesedik be minden ige az Isten által, hogy amikor azt mondja Isten, hogy legyetek józanok, akkor ez a menet közben fog majd megadatni nekünk. Ez a legyetek józanok, ez olyan, mint amikor Isten azt mondja, hogy legyen világosság. Ő fogja megteremteni bennünk. Mi indulunk, készek vagyunk, fölfelé van állítva a pohár, és tudom, hogy az Isten be fog tölteni engem józansággal. Úgy megyek neki, hogy látni fogom, amit látnom kell. És tudni fogom, hogy mi az, ahogyan majd döntenem kell. És ebben a bizalomban állok meg, és döntök, amit döntenem kell. És bízom abban, hogy Isten ki fog engem igazítani, ha nem jól láttam. De nem válhatok egy döntésképtelen emberré. Nem válhatok egy olyan emberre, aki nem konfrontálódik, lehet, hogy azt kell. De lehet, hogy nem kell konfrontálódni. Hogyha állandóan konfrontálódok, és én akarom megmondani, hogy hogy legyen, Isten pedig azt mondja, hogy engedd, majd minden történik, mert én munkálkodom. Tehát így lehet a józanság, egyrészt biztatás, másrészt pedig lehet, hogy valamiben visszavesz az Isten, hogy na, itt ne legyél te sok, hanem egy kicsit legyél kevesebb. Legyél józan, és mértékletes ebben a dologban. Tehát mit jelent akkor ez nekünk, és ez lenne a záró gondolat, hogy Isten úgy hívott el bennünket a Krisztusban, hogy ő maga fog titeket felkészíteni, azt mondja a Szentírás. Ő fog titeket felkészíteni. Na de ebben részt kell nekünk venni. Hogy ő felkészítsen. Megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ezeken a dolgokon végig kell menjünk, és naponta nem várhatjuk a gyülekezet nagy kosarából, hogy mindig megkapjuk az isteni javakat. Mert ez is egy dolog, hogy mindenkinek ad az Isten, de a vele való élő közösséget senki nem tudja nekem megadni, bárki még a gyülekezettől is, ha várom, nem kaphatom meg, ha én nem vagyok közösségben a gyülekezet, vagy az Istennel. A gyülekezet közössége bíztathat engem, sőt az a közösségünk, hogy mi mindenkit arra bíztassunk, mert akkor lehet a mi közösségünk is élő, ha mindannyian Istennel való közösségünkben maradunk meg. Abban vagyunk felkészítettek, abban tudunk megszilárdulni, megerősödni, és ebben alapozza meg Isten a velünk való közösségét. És akkor már nincs más gondolat, ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké, akkor megtapasztalja az ember az Istenben való egységét és elrejtettségét. És akkor tudja, azt mondom, átélni, hogy jaj de jó Uram, hogy mindenem a tiéd, és minden te munkálsz bennem, és van erő, és van idő, és van energia, mert ezt te adod, és te biztosítod, és rájöttem arra, hogy ott, ahol pusztaság volt az életemben, ott igazából most már, eljöhet az az időszak, ahol az Isten áldásának esője fog hullani, és ez velem történik meg. Nem mással, hanem velem történhet meg. Nem kevesebb tehát a hit, hanem ennek a belső meggyőződésnek a kiábrázolása, és az Istennel való élő kapcsolatba való belépés, és abban való megmaradás. Mert Krisztus ezért halt meg, ezt értsük meg. Nem azért, hogy egy újabb igazságot mondjunk ki, hanem azért, hogy akik hisznek az Istenben, élő közösségben legyenek vele. Ezért halt meg Krisztus, és az élő közösségben van minden kegyelmünk elrejtve, minden erőnk, minden bíztatásunk, minden jó cselekedetünk, minden sikerünk az élő közösség. És miért nem megy? Mert nem maradok benne ebbe a közösségbe, és Isten nem adja meg. Mert vele való közösségben van elrejtve mindez. Nem pedig az ő közösségén kívül. Tehát ez az, ami felszabadíthat bennünket, és megeleveníteti a hívő életünket. Lényegében mindaz, amit eddig tudtunk, csak most már talán rádöbbenhetünk, hogy ó, hát ezt én tudtam. Hát ezt én tudom. Akkor nincs nagy baj. Mert mindig kétségbe esünk. Ó, miért vagyunk itt? Ne essünk kétségbe, hanem igazából ezen az egyszerű logikán, ha végigmegyünk, azonnal minden nap vissza tudunk érkezni a középpontunkba. És ha onnan kezdjük el az életünket, akkor Krisztus valóban erős lesz, Isten ereje pedig hatalmas lesz mindnyájunk életén, és tudunk győzedelmeskedni, és uralkodni minden erő felett. Adja meg Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Bevalljuk Istenünk, hogy sokszor mi másképpen hiszünk, és nem te vagy a középpontban a hitben, hanem a hitünk van a középpontban, és a mi emberi hozzáállásunk, miközben hiszünk, a mi gondolataink, a mi érzéseink, a mi sikereink és kudarcaink, és mindaz, amik mi vagyunk a középpontban, és segítségül akarunk téged hívni, hogy segíts nekünk, és közben nem értjük, hogy miért nem jutunk 5-ről a 6-ra. Kérjük, fordítsd meg a mi életünk poharát, és add meg, hogy ne lefelé nézzen a pohár önmagunkra, hanem tudjuk oda nyújtani te eléd, és betöltekezni a tőled jövő lelki áldásokkal, és elvenni te tőled, és téged engedjünk az életünk középpontjába, az idő és energia középpontba, onnan minden kiárad, amire nincsen időnk és energiánk, arra igazából azon keresztül nem tudunk munkálkodni, és ha rád nincsen időnk és energiánk, akkor te nem tudsz hatni az életünkben, és ha veled nem vagyunk közösségben, akkor semmilyen lelki információ nem tud bennünket megerősíteni, és nem tud bennünket megújítani, mert te vagy az, aki megújítasz a te ígédben, te vagy az, aki felhatalmazol bennünket, és te győzöd le bennünk a gondolatoknak és érzéseknek különböző csapdáit, és általad leszünk szabadok, és nem pedig nélküled, és nem pedig a tőled függetlenül a te ajándékaidtól. Igazából minden te benned van elrejtve, ami számunkra, hogy te legyél minden mindenekben, és a te életünkben is te munkálkodjál, és rád nézve tudjunk téged dicsérni és dicsőíteni. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy felnyitod a szemünket, hogy ezért fontos, hogy Krisztus is a középpontban legyen az életünkben, és innen nézzünk mindent, üzd el a kísértőt, és add meg nekünk, hogy amikor megkísért bennünket, úgy odajöve hozzánk, hogy ez sem megy, vagy ehhez sem volt erőnk, hogy megint elbuktunk, akkor ne az ő szavára hallgassunk, azt hívén, hogy ez a te szavad, mert te senkit sem vádolsz, senkit sem akarsz elbizonytalanítani, és senkit sem akarsz kétségbeesésben hajtani, hanem fölismerjük azt, hogy ez nem a te hangod. És tudjunk a legnagyobb energiaforráshoz és időforráshoz oda menni, hogy te vagy a szeretet Istene. És te jót gondolsz felőlünk. És ez egészen bizonyos a Krisztusban, mert akkor nem küldted volna el fiadat, és nem halt meg volna érettünk. Nem tett volna ekkora áldozatot. Add, hogy most felszabaduljon a hitünk, és az elmúlt, vagy az elkövetkezendő héten tudjuk beléd vetni minden bizodalmunkat, és veled menni a mindennapokba, és veled közösségben maradni. Áld meg bennünket, áld meg életünket, áld meg betegeinket, hogy veled való közösségben kérjék gyógyulásukat, és minden erőtlenséget így vegyél ki belőlünk. Most pedig hallgass meg egyéni könyörgésünket, imádságainkat. Amen. És mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istennek áldását. A minden kegyelem Istene fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.